reklámot hallottak. 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 10 000-en érkeztek Ukrajnából kedden, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság szerdán. Az ukrán-magyar határszakaszon 4590-en léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül 5461-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A közlemény szerint a beléptetettek közül 37 embernek állította ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írja a rendőrségi közlemény. A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljessé tettük, a következő feladatunk az építkezés, nem sokára nagyszabású toborzásba kezdünk, így fogalmazott a honvédelmi miniszter, a Magyar Honvédség Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred csapatzászlós adományozó ünnepségén Gödöllőn. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, hogy tenni akarnak Magyarország védelméért, és részei legyenek ennek a nagy családnak, amely nem csak embert próbál, de embert farag, fogalmazott a miniszter. A hivatásos és a területvédelmi tartalékos rendszer egymást kiegészíti, míg a high-tech eszközökkel felszerelt bázisokon elhelyezkedő hivatásosok adják a haderő gerincét, fejtette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátéve, a most teljessé váló 7 000-ből álló területvédelmi komponens a Magyar Honvédség korszakváltásának fontos alkotó eleme lett. Kisorsolta az országos nemzetiségi listák sorrendjét keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság, 5 nemzetiség szavazó lapján csak egyetlen lista szerepel majd. A nemzetiségi jelölő szervezetek kedden 16 óráig jelenthették be országos listáikat, a Választási Bizottságnak pedig ezt követően nemzetiségenként ki kellett sorsolnia, hogy a jelölő szervezetek milyen sorrendben kerüljenek fel az országos listás szavazólapra. A Nemzeti Választási Bizottság 8 nemzetiségnél el tudta végezni a sorsolást, 5 nemzetiség esetében azonban csak egy-egy listát jelentettek be, így azok sorszáma automatikusan 1-es lett. Június 9-én a nemzetiségi választópolgárok egyszerre választják a települési, a vármegyei és fővárosi, valamint az országos önkormányzatokat. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe 1 választókerületet alkot. Az országos lista állításához szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi választások kitűzésekor határozta meg a nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma alapján. Aktív turisztikai fejlesztésekre soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre, a következő uniós ciklusban 65 milliárd forint jut erre a célra, jelentette ki a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hozzátette, az összeget elsősorban térségi fejlesztésekre kívánják fordítani. A tervek közül kiemelte azt az új portált, amelyen hasznos információkat gyűjtenek majd össze, mint például az erdei turistaházak elérhetőségét vagy a kisvasutak menetrendjét. Mint mondta, az ilyen tájékoztatók jelentősen könnyítik az aktív programok szervezését az idősebbeknek is. Az államtitkár az eddigi eredményeket ismertetve közölte, évről évre egyre több szervezettel, köztük nyugdíjas szervezetekkel is együttműködnek, illetve elkészítették a kerékpáros és az aktív turisztikai stratégiát, jelentette ki az államtitkár.
Az időjárásról.
Szerdán az északi tájakon a felhős időt követően főleg délután egyre több felé kisüt a nap. A déli délkeleti országrészben ezzel szemben erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Az északi északkeleti szél több felé lesz élénk, záporoktól, zivataroktól függetlenül helyenként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 25 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice, tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. Believe it, you receive it, you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you got pain, he's a pain taker. If you feel
Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Pívnyava Nikolett vagyok. Hallgassák meg az Anyaország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Nakonc Szipán Galéria Beregszászon.
Hát ez a galéria a főiskola egyik új fiók intézete, vagy a főiskola részeként nyílt meg, és hát aki főiskolán hallgatóként, vagy tanárként, szülőként megfordult, az látta, hogy a működése óta, a fennállás óta nagyon sok művészeti alkotás jött létre, és hát eddig is nagyon sok kiállítást és ilyen kulturális rendezvényeket szervezett a főiskola.
Óvodába való beiratkozás.
Törvény szerint április 20 és május 20 között kell lezajlani az óvodai beiratkozásnak, és én mindig úgy szoktam, hogy a legelejére teszem a beiratkozási időszak legelejére igyekszem tenni ezeket a napokat.
Németh Géza megemlékezés és könyvbemutató a kolozsvári protestáns teológián.
Még a kommunista rendszer idején sokszor látogatott Erdélybe, segítette református családokat, egyházközségeket, egyszerűen embereket, különféle adományokkal, nem csak ő, hanem az ő közösségének tagjai is gyakorta jöttek Erdélybe.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Kölcsey Ferenc szakkollégium alsó termében kapott helyet a Nakokszipán galéria Beregszászon. A Nakokszipán Gulácsi Lajos festőművész által kitalált, létrehozott, megfestett és megírt világ az elvágyódás helyszíne. Gulácsi Lajos édesapja Kárpátaljáról származott, ő maga Budapesten élt, tanulmányait pedig többek között Olaszországban végezte. Elképzelt mesevilágában Beregszász, Budapest és Firenze tájai kapcsolódnak össze. A galériáról Kulin Ágnessel, a RIT elnökével, a Nakokszipán galéria kurátorával beszélgetünk. Riporter Bekfi Mária.
Beregszán szívében egy új galéria nyílt, az elvágyódás helyszíne, ahogy Gulácsi Lajos is mondta. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen galéria nyílhasson Beregszánban?
Hát ez a galéria a főiskola egyik új fiók intézete, vagy a főiskola részeként nyílt meg, és hát aki főiskolán hallgatóként, vagy tanárként, szülőként megfordult, az látta, hogy a működése óta, a fennállása óta nagyon sok művészeti alkotás jött létre, és hát eddig is nagyon sok kiállítást és ilyen kulturális rendezvényeket szervezett a főiskola, csak hát ezek a rendezvények azért egy kis nehézséggel is küzdöttek, mivel ugye egy oktatási intézményről beszélünk, nem volt annyira nyitott a járókelők az érdeklődők felé, főleg a koronavírus időszakában, meg hát a háborús időszakban is nagyon sok nehézséget találkozott egy érdeklődő, ha meg akarta nézni ezeket a kiállításokat. Oktatási intézményben most ugye csak az oktatásban résztvevő személyeket engedjük be, így ezek a programok 2019 végétől meg is szűntek, de több helyen próbálkozott ott a főiskola ilyen kulturális rendezvények szervezésében. Ez a terem is, ahol most vagyunk, már korábban is működött galériaként. Már 2002-ben, míg az akkori rektor helyettes idősebb Kohut Attila volt a kezdeményező, hogy a Kölcsey Ferenc szakkollégiumnak az első szintjén egy kiállítótermet hozzanak létre, egy galériát. Ez a korábbi városi hotelnek volt a bejárata, ugye, ahol a kollégium is most helyet kap. Ennek a teremnek van egy sajátossága, mert ugye most mögött van egy nagy fehér fal, de ez a fehér fal valójában nem egyszínű. Ez egy furcsa fal, mert itt elhúzhatóak a panelek, mert itt a 80-as évek végén Beregszázi városvezetés Veres Péter festőművésztől rendelt egy nagy pannót. Itt egy 16 méter hosszú fali kép található olajtechnikával készítve, ami Beregszáz történetét mutatja be különböző időszakokban. Tehát már voltak ebben a teremben olyan adottságok, amelyek arról beszéltek, hogy ez egy különleges helyszín. Ez a plusz, amit ugye megőrzésként mi most letakartunk, egyben egy nehézséget is ad egy a szervezésekre, egy ilyen program kiállítás szervezésére. El is kellett takarnunk, viszont ez volt az egyik célunk, hogy ne pusztítsuk el ezt a művet, mert ez is a történelmünknek a része, hanem megőrizzük. Viszont a kiállítások szervezéséhez egy ilyen eltakaró módszert találtunk ki, ami segíti a levegőzését is, hogy megmaradjon, és hát, hogy más rendezvényeket is tudjunk szervezni. Akkoriban is, 2002-ben ez ugyanúgy probléma volt. Akkor vászonnal takarták el ezt a 16 méteres pannót. Nagyon szerencsés voltam, mert ennek a teremnek ez a 2002 évek óta történő változásaiban mindig részt vettem, mert az első kiállításon is az én munkáim is kint voltak, akkor Jankovics Mária festőművész és a diákja, hát én magam Kulin Ágnes kiállításával nyílt meg ez a galéria. Mellékszereplő voltam, de akkor is láttuk, hogy ez egy nagyon érdekes helyszín volt, viszont a bejutás akkor is probléma volt, mert a főtér felé még nem volt megnyitva akkor ez a terem.
És én sem tudtam először, hogy beazonosítani, hogy hol is van ez a galéria, és aztán itt a jó időben sétáltam a főtéren, és megláttam, hogy hát itt van ez a bizonyos galéria, amit annyiszor már beszéltünk róla is, és valóban úgy kedvem támadt bejönni, de akkor ez nyitott. Tehát egy járókelő is, hogyha úgy szeretne, akkor be tud jönni.
Ez is mutatja, hogy ez egy nem megszokott galéria, hiszen a múzeumok általában hétvégenként vannak nyitva, mi pedig ugye hétvégén nem vagyunk nyitva, hanem a hétköznapokon. Ez is igazodik ahhoz, hogy a galéria munkájában a főiskolának a munkatársai vesznek részt. Tehát mi itt a művészeti részlegnek vagyunk a dolgozói egyben, akik fenntartjuk a galériát, óráink is vannak hétköznap, hárman tartjuk fenn a galériának a nyitvatartását, órák közben váltjuk egymást, és igyekezünk ezt a hétköznapokban 10 órától 16 óráig, 4 óráig, délután 4 óráig nyitva hagyni az ajtót, hogy aki kívánkozik ide egy kicsit a hétköznapi teendőkből, piacra, szaladgálásból megpihenni, akkor benyithasson ide a galériára, mert ez volt a cél. Kiállítások, azok a rendezvények, amelyek ebben a teremben megvalósulnak, az ne csak a főiskola társadalmának, ugye a hallgatói közösségnek, meg a tanári közösségnek szóljanak, hanem a Beregszáz városának. És láttuk is már, hogy megnőtt az érdeklődés, mert miközben szerveztük a kiállítást, és nagyon sok kukucskáló tekintet volt, hogy a régi számítástechnikai eszközök, meg konyhai eszközöket áruló boltban mi készül, mert ugye ezelőtt a galéria végén, ami a főtérre nézett, egy ilyen üzlet volt. És akkor már láttuk az érdeklődést, a kíváncsiskodó arcokat, és ez mind-mind tényleg örömmel tölt el minket, hogy ez a kíváncsiskodás, ez nem állt meg, és még most is többen térnek be napközne, többen nézik meg ezeket a rendezvényeket, kiállításokat, mint amelyekkel korábbi években találkoztunk. Hogy ez a célunk, hogy ez az igény, ez megvalósult, és reméljük, hogy ez a később években is így lesz. De amellett, hogy a járókelőknek, a közösségnek legyen ez egy ilyen kulturális helyszíne, fontos volt számunkra, hogy ilyen művészetpedagógia tevékenységeket is létre tudjunk hozni. Ugye itt az első kiállítás az Irka, 30 éves jubileumának az ünneplése, és ezzel kapcsolatban meglepő, hát vártuk is, hogy lesznek jelentkezők, de most annyi iskola jelentkezett be hoznánk ilyen látogatásokra, egy órás játékos tárlatlátogatásokat szervezünk az elemi osztályos csoportoknak, meg óvodásoknak, hogy már a következő hétre és az azután való hétre is már próbáljuk beosztani a kis 20 fő csoportokat, hogy itt mindenki végig tudja menni, és egy ilyen kis játékos, illusztrációs, művészetpedagógiai foglalkozást levezethessünk. És hát a későbbiekben is így szeretnénk, hogy egy-egy ilyen rendezvényhez ne csak egy megnyitó esemény párosuljon, hanem arra a kiállításra kapcsolódva valamilyen más esemény rendezvény is megvalósuljon. Tehát még ugyanehhez a kiállításhoz záró rendezvényként a finisszásba egy dokumentumfilm bemutatást, vetítést terveztünk, ahol az Irka 30 évéről fognak beszélgetni a szerkesztők és korábbi illusztrátorok, de a következő kiállításunk az a Rákóczi napok, ugye a főiskola születésnapját ünneplő program 7-ben lesz, akkor a Révész Imre Társaságnak lesz egy tavaszi tárlat megnyitója, és arra a tárlatra is hát ilyen művész kiállítás vezetéseket, tárlatvezetéseket szervezünk, ahol egy-egy alkotó művész a kedvenc munkáit mutatja be, vagy beszélget az érdeklődőknek a kedvenc munkáiról. Próbálunk ezért nem csak egy rendezvényt rászervezni, egy megnyitó eseményt ezekre a kiállításokra, hanem hogy több hívogató esemény is legyen, hogy bejöjjenek az érdeklődők.
Ez valóban így a hallgatónt egy hiánypótló intézmény lesz, már csak hogy a diákokat és a pici elemi iskolásokat is bevezethetik a kulturális életbe, és valóban a művészetet, mert nem biztos, hogy minden gyerek járt már akár múzeumba, vagy pedig galériába, bármilyen festmény, vagy bármilyen más kiállításon, és ez valóban egy olyan helyszín lehet itt a Beregszászi járásban, amely akár újabb művészeket szülhet majd, mert lesz kedve.
Nagyon reméljük, ez egy plusz ajándéka lenne, de tényleg az, hogy tehát a múzeumban járás kultúrájának a kiépítése, egy igénynek a kiépítése, hogy jó dolgok történnek egy kiállítótérben, egy kiállításon, azt úgy gondolom minél hamarabb el kell kezdeni, és örülünk, hogy erre mi is lehetőséget tudunk adni. Hogy a képek olvasása is, hogy egy galéria nem csak egy olyan csendes könyvtárszerű intézmény, ahol nem szabad oda közel menni kérdéseket feltenni, na hát ezt a mítoszt szeretnénk mi ledönteni, hogy egy galériába igenis fel kell tenni kérdéseket, és nyugodtan el lehet mondani a véleményeket, és várjuk is a válaszokat, a visszajelzéseket, szeretnénk, hogy ez tényleg egy ilyen közösségi terület legyen, egy közösségi hely legyen, ahol ezt a nakongszipáni álmot, hogy többen tudjuk szőni együtt, és többen tudjuk tovább elmondni.
Valóban a neve az az elvágyódás helyszínét jelenti. Honnan jött az ötlet, hogy ez legyen a neve ennek a galériának?
Amikor elkezdtük a helyszínnek az újra tervezését, hogy újra galériává alakítsuk ezt a teret, akkor több ötlet is előjött. Ugye a tradicionális út az lett volna, hogy választunk egy Beregszászhoz köthető festőművészt, és az ő nevének adjuk át a galériát. De hát ugye ez azért egy művésznek a névválasztása, az azt is jelenti, hogy valamiféleképpen a munkássága előtt, a stílusa előtt tisztelgünk, és nem akartunk mi ennyire lezáróak lenni, hogy csak egy alkotóművészről szóljon ez az intézmény, és hát úgy gondoltuk, hogy most igény is lenne, vagy hát hiánya van ennek a nakongszipáni álmodozó gondolkodásnak, és ez egy figyelemfelkeltő szó. Tehát ez a furcsaság.
Mindenki utána olvas, hogy is ejtsük ki, és mi aztán, ez? Hogy mi is a jelentés.
Van ez? El kell, hogy mondjam, hogy itt a főiskola vezetőségében is azért meg kellett védeni ezt a névválasztás. Én voltam az, aki kardoskodott amellett, hogy igenis nakongszipán legyen a galériának a neve, nem pedig mondjuk ugye a kitalálójának, Gulácsi Lajosnak a neve, de úgy gondolom, hogy tényleg ez a háttér információ, az elvágyódás, az hogy a valóságból való kimenekülésnek a helye, az a mesékben való hit, egy kicsit erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek érezzük mi a hiányát többen is, és ebben a vezetőségben is sokan egyetértettek, hogy ebben hiányérzetünk van, és hogy erre kéne felhívnunk a figyelmet. És hát tényleg úgy gondolom, hogy a figyelemfelhívás, az, ahogy mondtad, az megvalósult, mert nagyon sokan kérdeznek rá, és én is említettem, hogy nyugodjanak meg, hogyha csak a furcsa nevű galéria néven fognak minket emlegetni, már az is arról szól, hogy valami van, amit itt fel kell térképezni, amire választ kell keresni, és hát ha akkor ez is ugye embereket fog ide hívni hozzánk. Úgyhogy remélem, egyetértenek majd az először úgymond olyan szemöldököt összehúzó gondolkodók, hogy nem volt jó ez a választás, megbizonyosodnak abban, hogyha eljönnek hozzánk, hogy igenis ez a helyszín megtalálta neki illő nevet, és hogy ez a nakongszipáni világ, ez tényleg az álmodozásra hívja az idebetérőket.
Picit járjuk körbe a galériát. Uh-huh. Itt nagyon sok szint látok. Figyelemfelkeltő szint. Piros, zöld, narancssárga. Tehát a falak egy-egy szint. és bemutatnak, ez milyen módon lett kiválasztva, vagy milyennek a célja ezeknek a színeknek?
Hát amikor egy galéria teret tervezünk, akkor több irányba indulunk el. Hát ugye a modern galériák azok általában a white box, fekete doboz elvét követik, ahol nagyon lebutítjuk, vagy minimálisra rakjuk a környezeti elemeket, és hagyjuk, hogy a különböző stílusi alkotások magukra hívják a figyelmet. De ez egyben nagyon steril. A kiállító tér a stílusában szintén hozzáadhat ezekhez a kiállítási anyagokhoz, a képekhez. Nem csak elveszi rőlük a figyelmet, hanem kiegészíti őket. Most az Irha kiállításon vagyunk, hát ez egy nagyon színes gyermeklap. Itt maguk a keretek is ugye téli, tavaszi, őszi, nyári lapborítóknak megfelelő színeket mutatják, de szeretnénk, hogy majd ezek a mozgatható paravánok, amelyek itt a nagyobb térben vannak elhelyezve, azok az aktuális kiállításokhoz lennének igazítva. Tehát majd itt ezeket a színeket váltogatni is fogjuk, viszont az első térben a bejáratnál elhelyezett falakat, ezt a három alapszínnek a változatait, mert ez a zöld is azért ilyen hideg zöld, egy kicsit kékesebb, de ezt alapként meghagynánk, és magának a térben a paravánok színeit az aktuális képekhez fogjuk igazítani. Lehet, hogy évente kétszer-háromszor fogjuk a falakat átfesteni, meglátjuk, hogy hogy alakul, de mindig a kiállítási anyag előtt. Amikor az expozíciót készítjük, 2-3 nap, az alatt sikerül annak megfelelően színeket váltani ezen a galéria falon. De a színesség és ennek a semleges fehér doboznak az elhagyása, ez egy cél volt. Természetesen, ha csak nakongszipánhoz igazítjuk, akkor az a nakongszipánnak a szecessziós, rokokós világa, hát az se lett volna a legjobb választás, mert az is azért egy lehatároló stílus, hogyha abban díszítettük volna ki a teret, de tényleg ez, hogy mobilis egy picit, ugye látjuk, hogy ezek a 6 paraván, ezek kereken is vannak, tehát itt egy kicsit őket mozgatni, át is lehet szervezni a teret. Ez volt a cél, hogy igyekezzünk kiállításokhoz, az éppen az aktuális kiállításokhoz igazodni.
A változatosság azért fontos lesz, hogy megjelenjen.
Meglátjuk, hogy még a kezdetekben ez hogy valósul meg, még nem teljesen készültünk el. Vannak még itt technikai világító rendszer beépítés a paravánokra, hát vannak még olyan háttérinformációk, amelyeket majd a visszajárók azok gondolom észrevesznek a következő hónapokban, években, amikor ezek megvalósulnak, de hát igen, reméljük, hogy ez a tér egy folyamatosan fejlődő, változó, idomuló helyszín lesz.
Az elmúlt percekben Kulin Ágnes Saladit elnökével, a Nakongszipán Galéria kurátorával beszélgettünk a galériáról.
Yeah.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-e előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A köznevelési törvény alapján lehetőség van a 2,5 éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden a településen lakóhelyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmet teljesíthető. A következő percekben az óvodába történő beiratkozással kapcsolatban hallhatnak beszélgetést Kerekesné Tóth Évával, a Miskolci Édenkert Református óvoda igazgatójával. Riporter Kisné Veres Viktória.
Arra szeretném kérni igazgatónőt, hogy a Miskolci Édenkert Református óvoda székhelyintézményében, illetve telephely intézményeiben történő beiratkozásról szóljon először nekünk, hiszen a jövő hét folyamán várják a legkisebbeket és szüleiket az óvodai beiratkozásra.
Igen, hát ugye törvény szerint április 20 és május 20 között kell lezajlani az óvodai beiratkozásnak, és én mindig úgy szoktam, hogy a legelejére teszem a beiratkozási időszak legelejére igyekszem tenni ezeket a napokat. A székhely intézményünk a Görgei út 20 szám alatt van, ott április 22-én van a beiratkozás, 8 órától 4 óráig várom sok szeretettel az érdeklődő szülőket. A Kisunyad utca 5 szám alatti telephely óvodánkban másik nap, április 23-án 8 órától 16 óráig, és a Helyő Csabai Bárcai Árvéd óvodánkban pedig április 24-én 8 órától 16 óráig várom sok szeretettel a gyermeküket beiratni akaró szülőket.
Jellemzően ilyenkor a gyermekek és a szülők együtt látogatnak el az intézménybe?
Igen, mindenképpen. Már elmondtam előzetesen a szülőknek, akik érdeklődtek, hogy feltétlenül hozzák a gyermeküket is, amennyiben csak lehetséges, mert szeretem látni, hogy kit veszünk fel az óviba, azért sok mindent elárul. Első benyomás, és jó megismerkednünk, meg szerintem nagyon jó, ha a gyermek is látja az óvodát, azt a környezetet, ahová fog jönni. De nálunk van egy szokás, hogy nem csak a beiratkozáskor találkozok a legtöbb gyermekkel, hanem előzetesen az érdeklődő szülőkkel megbeszélem, hogy egy előzetes időpontban, amikor nekik is jó, az óvodának is, akkor bejönnek a választott intézményben, én bemutatom az intézményt, a csoportszobákat, bemutatom a óvónéniket, és egy kicsit elbeszélgetünk a gyermekről, az óvodai élet szokásairól, hogy mi a prioritásunk, és miért érdemesebb az óvodába iratni őket.
Miskolcon 3 helyszínen várják a legkisebbeket. Milyen létszámban gondolkodnak, milyen lehetőségeik vannak?
Mindig olyan lehetőségünk van, hogy ahányan mennek iskolába, annak arányában tudok fölvenni gyermekeket. Hát most van nehézségünk is, örömünk is, ugyanis a legújabb telephely óvodánk, a Bárcai Árvéd óvoda, onnan mindössze 4 gyermek megy iskolába, és oda sajnos most nagyon kevés számú gyermeket tudok felvenni. Ugye tavaly indultunk, 2023. szeptember 1-ével indult be ez az új óvodánk, akkor 50 gyermeket tudtam felvenni, és többnyire kis csoportos korúak és néhány középsős nagy csoportos korú gyermek jött, úgyhogy most ennek a következő tanévnak az a sajátossága, hogy kevesen tudnak bejutni, sajnos akik szeretnének, és elmondom, hogy jóval több az érdeklődő. A Kisunyad utcai telephely óvodánkból 11 gyermek megy iskolába, aztán évközben ketten elköltöztek, úgyhogy ide egy 13 gyermeket fel tudok venni, úgyhogy ide egy picit nagyobb számban, de azt is el tudom mondani, hogy már többször is a túljelenkezés, nagyon-nagyon keresett hely itt a belváros szívében, és nagyon jó helyen van, jó megközelítésben, ugye mellettünk iskolák, gimnázium, általános iskola van, és nagyon sok szülő úgy gondolkodik, hogy ha közelben van az iskola, akkor a iskola után a kisgyermeket beadná az óvodába, de nem csak ez az egyetlen szempont, ugye keresztény iskolák vannak, és azért a keresztény nevelés is egy főbb, fontosabb szempont. A Görgei úti székhely óvodánkból is 11 gyermek megy iskolába, és ugye ide is akkor többet tudok felvenni, nem 4-et, mint a Helyő Csabaiban, de itt még vannak plusz helyeink is, úgyhogy ide is várom szeretettel a jelenkezőket.
Mondjuk el a legfontosabb tudnivalókat azzal kapcsolatban is, hogy a beiratkozáshoz milyen dokumentumok megléte szükséges.
Igen, nagyon fontos, hogy a beiratkozáshoz a gyermekek hivatalos dokumentumait hozzák el a szülők. Ez a következő. Szükség lenne a születési anyakönyvi kivonatára a gyermeknek, a tajkártyájára, a lakcímkártyájára. Ugyanakkor kérnék szépen még a szülőnek is a lakcímkártyáját és személyigazolványát, hogy igazoljuk, hogy egy háztartásban laknak, ezt a törvény írja elő. Ha esen is a gyermek, akkor a szakértői véleményt is kérjük.
Az életkorról is szóljunk.
A törvényben úgy van, hogy aki a tárgyévben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, óvoda köteles, és kötelező legalább 4 óra óvodai foglalkozásban részt venni a délelőtt folyamán. Természetesen egésznapos óvodai foglalkoztatást is igénybe lehet venni, de ez törvény szerint kötelező. Aki nem tölti be augusztus 31-ig, még maradhat bölcsődében nyugodtan tovább is, vagy otthon anyával, aki ha van kis testvérgyesen. Felvehető 2,5 éves gyermek is, aki a felvételtől számítva betölti a harmadik életévét, de csak abban az esetben, ha mindenki bejutott, aki óvoda köteles.
És április 15-én a mai napon is egy határidőről beszélhetünk.
Igen, az április 15 annak a határideje, hogy esetleg, ha vannak olyan szülők, akiknek van óvodaköteles gyermekük, de valamilyen oknál fogva mégsem szeretnék, vagy nem tudják beadni óvodába, családi körülmény, vagy akár bármilyen, vagy egészségi problémák miatt, akkor lehet engedélyt kérni a megyei kormányhivataltól. És ez az április 15, ennek a határideje, hogy a kérelmet április 15-ig lehet beadni a kormányhivatal illetékes osztályára. Hát ennek oka a halasztásnak lehet akár egy tartós betegség, vagy gyógykezelés alatt áll a gyermek. Volt olyan, hogy egy súlyos törés miatt, vagy más egészségügyi problémák miatt kérte a szülő a halasztást, és az egy év elteltével pedig beiratkozott.
A Miskolci Édenkert Református óvoda hitvallását, hogyha a igazgatónő most is megosztaná velünk, illetve azt, hogy a következő nevelési évben mivel várják a gyermekeket, mi az, amit kínálnak itt a mindennapokban.
Igen, hát óvodai pedagógiai programunkban ugye kiemelt szerepet játszik a keresztény nevelés, úgyhogy ez a prioritásunk. Egy pluszt kapnak a gyermekek a bibliai ismeretek által, a reggeli áhítatók, a bibliai történetek megismerése által. Egyébként minden olyan más foglalkozás van, mint állami óvodákban, testnevelés, mesevers, manuális tevékenységek, nagyon-nagyon változatos és felkészült, az óvónénik is felkészülnek a foglalkozásokra, tényleg nagyon tartalmas napjai vannak a gyermekeiknek óvodában, de egy nagyon nagy plusz kapnak, hogy az Isten útjára vezetjük őket a bibliai történeteken, az áhítatokon keresztül, és hát nagyon fontos a pedagógusok személye is, ugye, hogy mi példát mutatunk a hitünkkel, a szeretetünkkel, és a gyermekek ezt érzékelik, és mindig elmondom a kollégáknak is, meg szülőknek is, hogy mi egy magvetést végzünk a kicsi gyermekek között, az ő kis szívükbe elhintjük azt, hogy van Isten, aki szeret bennünket, aki vigyáz ránk, aki gondot visel ránk, aki vezeti a mi utunkat, és hogy megtanulnak benne bízni, és olyan jó látni azt az őszinte gyermeki hitet, ahogy ők elhiszik a bibliai történeteket minden hátsó gondolat nélkül, őszintén, és tényleg így van a Bibliában, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába, és mi pedagógusok is tanulhatunk az ő kis őszinte bizalmukból, hitükből, úgyhogy nagyon sokat jelent nekünk, hogy mi ezt a nevelést folytathatjuk a mi keresztény intézményeinkben. És tényleg annyira nagy öröm, hogy már nem csak egy óvodánk van, mint korábban, hanem 2023. szeptemberére 3 intézménye lett a Miskolc Édenkert óvodának, és így 156 gyermek megismerheti Istent, és tényleg olyan jó látni a mi munkánk eredménye, de ez nem csak a mi munkánk eredménye, hanem a mindenható Isten szent lelke is munkálkodik, hogy a gyermeki szívekben, hogy ők ezt be tudják fogadni, ezeket a hitbeli dolgokat. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a munkát végezhetjük, és a fenntartóknak is, hogy tényleg minden gazdasági nehézség ellenére fenntartja intézményeinket.
Itt ehhez kapcsolódva talán a tárgyi feltételekről is szóljunk néhány gondolatot.
Igen, nagyon jól felszerelt óvodáink vannak, A korábbi székhely óvodánk ugye 20 éve működik, tényleg a 20 év alatt nagyon sok mindent sikerült beszereznünk játékok terén, eszközök terén, viszont ott az a gond, hogy sok minden el is használódik, úgyhogy ugye újra kell cserélnünk, de sikerült az udvari játszóteret is megújítani, sikerült galériát építetni a termekben, úgyhogy azt gondolom, hogy egy szépen felszerelt óvoda a székhely óvodánk is annak ellenére, hogy egy régebbi épület. A másik két telephelyünk pedig ugye újonnan indult óvoda, 2021-ben indult a Kisunyadóti óvoda, igaz, hogy nem új építésű, hanem egy 18. századi, de nagyon szépen felújított épület, és valóban itt is minden szükséges, megfelelő tárgyi feltétel biztosítva van, akár a konyhai dolgok, akár a játékok, akár a pedagógusoknak az eszközök, bár itt az új óvodánkban azért még van egy-két fejleszteni való, és folyamatosan minden évben sikerül valami új dolgot beszereznünk, például a mozgáskottát, vagy más egyéb fejlesztő játékokat. A Helyő Csabai óvodánk is egy nagyon szépen felszerelt minden alapeszközt megkaptunk, de természetesen még lehet tovább fejleszteni, bővíteni. Most tervünkben van még az udvarra egy kis mászókomplexumot építeni szülői gyülekezeti segítséggel, hogy egyre nagyobb mozgás teret tudjunk biztosítani a gyermekeknek, bár ott a mozgástér megvan, mert hatalmas az udvarunk, de a játékparkot szeretnénk bővíteni.
Az elmúlt percekben egy beszélgetést hallhattak Kerekesné Tóth Évával, a Miskolci Édenkert Református Óvoda igazgatójával az óvodába történő beiratkozással kapcsolatban.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. You stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit wind. A pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. But now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, he wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. This time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls. Raise them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again. Have been filled with the Spirit wind. Oh, 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 oh.
Holy Spirit, breathe on me, breathe your life in me. Holy Spirit, breathe on me.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély, Magyarország kolozsvári főkonzulátusa és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet megemlékezést szervezett Németh Géza szolgálata címmel a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében hétfőn, május 6-án. Az eseményen a 90 éve született református lelkipásztorra emlékeztek, az életútját és gondolkodását összegző frissen megjelent kiadvány kapcsán. A megemlékezést követően az előadók közül dr. Kovács Ábrahám teológiai tanárt, az Európai Vallástudományi Társaság elnökét, valamint Kócián Viktória református lelkészt, Szacsődi Árpád kérdezi.
Miért volt fontos, hogy megjelenjen ez a könyv, hogy kézbe kerüljön, emberek kézbe vegyék?
Nagyon ellentmondásos korszakban élt Németh Géza és alkotott, mint református lelkész. Ennek a korszaknak a megítélése formálódik folyamatosan. Nagyon fontos, hogy rávilágítsunk azokra a református vagy más keresztény életpályákra, amelyek aktívan alkották annak a kornak az ellenálló tevékenységét. Németh Géza egyike volt azoknak a református lelkészeknek, aki lázadva végezte szolgálatát mindazon elemek ellen, amelyek az általa képviselt isteni igazságosságnak ellene mondtak.
Érdekes az, hogy mind a két rendszerben, ha mondhatom így, tehát a kommunista rendszerben és az utána a következő rendszerben is végezte azt a misszió munkát, amire azt mondhatnánk, hogy Isten rábízott. A kommunista rendszerben az, hogy küldött át csomagokat, Bibliát, ha jól értettem.
Így van, tehát még a kommunista rendszer idején sokszor látogatott Erdélybe, segítette református családokat, egyházközségeket, egyszerűen embereket, különféle adományokkal, nem csak ő, hanem az ő közösségének tagjai is gyakorta jöttek Erdélybe. A rendszerváltás idején pedig nagymértékben segítette az Erdélyből elmenekülők helyzetét, elsőként karolta fel a református egyházban az Erdélyből átmenekülő állampolgárokat, legyenek azok románok, magyarok, cigányok, vagy bármilyen más etnikai hovatartozású állampolgárok.
Mennyire fárasztó volt ezt a könyvet összehozni?
Ez egy rendkívül izgalmas munka volt, hiszen a kutatási módszertan egyik része interjú készítése volt a Németh Géza életművének még szemtanúival. Mintegy 100 interjú készült olyan emberekkel, akik az ő családtagjai, akik az ő barátai, akik az ő lelkipásztori munkájában voltak munkatársak. Ez egy borzasztóan érdekes anyag, amely létrejött ezen interjú kapcsán. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes hozzájárulás a történeti teológiai kutatásokhoz. Természetesen ennek a kutatásnak voltak más módszertanai is, módszertani elemei is, így mondanám. Kutattunk levéltárakban, és hát természetesen könyvtárakban, a korabeli sajtótermékeket megismerve is, ezek is rendkívül izgalmas források voltak a kutatáshoz.
Jó volt hallani az ön előadásában, úgy előttem is megelevenedett a kép, és jó volt hallani, hogy Németh Géza átjött Erdélybe, és hozta bibliákat. Nem csak bibliát lehetett, ha jól tudom én, ugye?
Igen, igen. Jó volt nekem is így a könyvet átlapozni, mert visszahozta ezeket a fiatal tizenéves kori élményeket, ami meghatározó volt, és a könyv ébresztett rá arra, mert ugye én is bibliába, traktátusba, keresztény irodalomba gondolkoztam, meg ugye élelmiszerekben, bizonyos típusú élelmiszerekben, tehát az egyik meghatározó dolog az a gyógyszer volt. Tehát nagyon sokszor a nyugat-európai hittesféreinknek a segítségével még olyan gyógyszereket is tudtunk hozni, amelyek itten tényleg nagyon komoly hiányt jelentettek Erdélyben, Romániában is, amit talán fontos is kiemelni, hogy nem csak a magyar reformátusság számára, hanem nagyon sokszor még a román testvérekhez is, különböző felekezetekhez eljutott. Géza bácsin keresztül is, meg az általam említett Győri József féle kőszikla alapítványhoz kapcsolódó, akkor még nem volt az, de azt megelőző körök révén. Tehát nagyon ökumenikus, és még azt is lehet mondani, hogy nemzetek feletti volt ez a háló.
Talán ez összekötődik azzal is, hogy a debreceni teológiának a hallgatói, ők maguk is részt vettek ebben a munkában.
Igen, tehát nagyon sokszor volt az, ahogy említettem az én személyes életutamban is, hogy a harmadik fázis az az volt, amikor már teológus hallgató voltam, mert felvettek, polgári szolgálatos lettem, és utána pedig gyakorlatilag megadott az a lehetőség, hogy itt a rendszerváltáskor több száz kamionnyi hát ruhaneműt főként hollandiai hátterűt hoztunk át. Ezt megelőzően pedig volt az a korszak, ami az a hátizsákos időszak volt az életemben, és többünk életében is. Géza bács is ilyen köröket szervezett, számos családtagom is ezekben benne volt.
Milyen volt akkor a határon átjönni hátizsákkal?
Hát, köszönöm a kérdést, örök emlékezetet hagyott bennünk. Nagyon sokszor volt az, hogy a vonat megállt, és ráhúzott, volt olyan, amikor saját személyes sztori miattunk is visszafelé, vagy 3-4 órát állt a vonat, mert ugye megmotoztak, megvizsgáltak bennünket alaposan. Amúgy ebben részese volt mindenkinek, aki valamilyen szinten próbálta a hitvallási alapon, hitbeli alapon terjeszteni az evangéliumot egy ateista rendszerben. Tehát volt, amikor az autókat darabokra szedték, vagy ha hátizsákkal jöttünk, akkor pedig ugye úgy kirámoltak, hogy utána nagyon hosszú időig kellett azt visszapakolni, de az még mindig jobb volt, mint amikor az autót szétszedték.
De mégis ezek a szamizdat nyomtatványok, ugye például a Jó Pásztor, meg egyéb ilyen kicsi traktátusok valahogy átlépték a határt, átjutottak a határon.
Igen, ezekben is úgymond volt részünk. Én inkább a személyes élményeim, nekem inkább az iratmisszióhoz kapcsolódnak, tehát az a evangélium iratmisszió kiadás, ami az óutcai testvérgyülekezetes hálónak lehetett szerintem az volt az egyik ilyen fő elosztó központja, és aztán a Géza bácsék úgymond köre, ők pedig azért nagyon sokszor ilyen szamizdat jellegű írásokat is hoztak át Erdélybe, ebbe a vonulatba. Én személyesen annyira nem arra emlékszek, hogy ebbe benne lettem volna. Más családtagjaim voltak ebbe a mondhatjuk néha politikai vonatkozású tevékenységbe is, de hát ez is nagyon sokat jelentett az erdélyi magyarság megmaradása szempontjából.
Géza bácsi életében a múlt és a jövő összekötődött már, mint a múlt rendszer a kommunista utáni rendszerrel. Mind a kettőben missziózott, munkálkodott.
Igen, én úgy gondolom, hogy ahogy említette Balogh Csaba rektor helyettes úr is, hogy ő gyakorlatilag olyan típusú keresztény missziót végzett, amely nem egy rendszerrel, hanem inkább egy jelenséggel szemben értelmezhető, ugyanis azok a hibák és azok a problémák, amelyek ott voltak, igaz egy ateista világban, és ugye markánsabban kidomborodtak, vagy legalábbis úgy gondoljuk, azok sajnos ma is megvannak ebben a modern társadalomban, ezért is örökérvényű az ő profétai mondjuk élete, ige hirdetése, szolgálata, és számomra nagyon-nagyon fontos az az elem, ami azért a pietista evangélikál hívő közösségekre annyira nem volt jellemző, hogy azért a szociális érzékenység az mindig ott volt, ezt szoktam hangsúlyozni, viszont a kulturális aspektus, amit ugye itt hallottuk a Németh Zsoltnak a reflexiójában is, azért ott nagyon masszívan ott volt, hogy felhasználták a képzőművészeti dolgokat, és ez egy fantasztikus dolog.
Mit tudna üzenni akár a könyv kapcsán, akár a Németh Géza élete kapcsán a fiataloknak, a reformátusoknak?
Én azt gondolom, hogy a Géza bácsi élete arra mutat példát, vagy egyrészt egy példamutató élet, és arra mutat példát, hogy a profétikus szolgálatát az egyháznak, a fiataloknak fel kell vállalni, és érdemes felvállalni, érdemes egy hitvalló keresztény életet élni, akkor is, hogyha a szervezet egyház peremére kerül valaki.
Az elmúlt percekben dr. Kovács Ábrahám teológiai tanárt, az Európai Vallástudományi Társaság elnökét, valamint Kócián Viktória református lelkészt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Társadalmi célú reklám.
Az én álmom az, hogy állatorvos lehessek.
Az enyém, hogy nyáron végre én is elmehessek táborba.
Én egy olyan csodatányérról álmodom, amin minden estót vár a vacsora.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnél több mint 3000 nélkülöző gyermeket támogatunk, hogy gyermekkoruk ne a nélkülözésről, hanem álmaik megvalósításáról szóljon. Hívd a 1353-as adományvonalat, és segíts te is 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyermekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet és a Helyi Rádiók Országos Egyesülete megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.